Tehát mi az, amit tudni kell, hogyha bármilyen szöveggel kerül szembe? Biztosan tanultatok mindannyian verselemzést iskolában. Nem? Noémi, titeket kínoztak ilyennel, hogy verselemzés? Na, a verselemzéshez nem tudom, hogy milyen kérdéseket kellett föltenni, de nagyon-nagyon korán nekünk már gimnáziumban is ezek voltak az alaptételek. Mikor jött létre a szöveg? Hol jött létre? Milyen célból íródott? Ki írta? Kinek szólt? És milyen helyzetben? Ezek azok az alapkérdések, amiket egy-egy szövegvizsgálatakor fel kell tennünk. És ezek azok az alapkérdések, amit az egész Bibliával kapcsolatban fogok idén, majd ma föltenni, azért, hogy megértsétek azt, hogy igazából mi is ez a Biblia. Nem tudom, hogy mi az, amit tudtok a Bibliáról, kezdjük azt, hogy mikor jött létre a Biblia. Itt látok most ezen a vetítésen egy idővonalat, és ez az idővonal nagyjából átfogja a Biblia történetét. Ha látjátok, akkor nagyjából 1500 év története van benne a Bibliában, egy kicsit több. Szó van még egyéb történésekről előtte, de azok ilyen nagyon elnagyolt vonalakkal vannak festve, és ugye a Krisztus utáni első század legvégén íródott a Jelenések könyve, illetve Jánosnak az evangéliuma, meg egy-két levele, és az zárja le igazából azt a korszakot, amiről szól a Biblia. Az új szövetség ez olyan 100 év, körülbelül, inkább egy kicsit kevesebb, az Ószövetség pedig nagyjából 1400 évet ölel fel, azért az elég nagy. Azt is biztos látjátok itt az idővonalon, hogy nagyjából ilyen 500 éves, az Ószövetségnek ilyen nagyjából 500 éves részekre osztható a története, hogy körülbelül Krisztus előtt 1500-ban látjátok a kivonulást, az az egyiptomi kivonulás és a honfoglalás történet. Hát, azt nagyon sok időpontra datálják, de ez a Krisztus előtt 1500 ilyen jó, elnagyolt közelítési pontnak megfelel. A következő Krisztus előtt 1000, az Dávid király uralkodása. Vele kezdődik el a királyság korszaka Izraelben. Ez nagyjából 500 évig tart. Krisztus előtt 500-ban, teljesen pontosan 496-ban jön Nabukodonozor és Babilónia, és véget vett az független zsidó királyságnak. Ezt is majd még cizellálom, mert nem ennyire egyszerű. És nagyjából 500 évvel később megszületik Jézus. Vannak pontosabb évszámok is, de nem szeretném, hogyha nagyon pontos évszámokba belemennénk. Nem történelem a lényeg, hanem az, hogy legyen benne a fejünkbe ez, körülbelül ez a három darab 500-as, hogy Krisztus ugye születik időszámításunk szerint nulla környékén, van, aki azt mondja, hogy Krisztus előtt 8-ban született, ami elég viccesen hangzik, van, aki azt mondja, hogy Krisztus után 3-ban született, ez legalább olyan vicces, nem tudjuk. Tehát több datálás is van, van, aki erre datálja, van, aki arra. Van, aki különböző csillagászati jelenségekkel kötik össze Jézus születésének a datálását, nem tudjuk. A babiloni fogságnak az időpontja az nagyon jól dokumentált, tehát a 496, de igazából 3 ütemben vitték Babilonba az embereket, és ebből a harmadik ütem az a 480-as években volt. Tehát még csak a 496 sem egy stabil dátum. A honfoglalás, pontosabban Dávid királynak a történetét nagyon-nagyon homályosan lehet csak datálni, de körülbelül, tehát értitek, ezek nagyjából körülbeli évszámok, de az a jó, hogy lehet így őket, hogy 1500, 1000, 500 és 0. És utána meg az első században, 0 után, Krisztus születése után ott van az új szövetség. Azt is tudni kell, hogy az egy dolog, hogy 1500-nál valamennyivel több évről szól a Biblia, de tudnotok kell azt is, hogy igazából a legrégibb írott szöveg ebből, tehát ami megvan, az valószínűleg a Krisztus előtti 10. századból, ez a 900-as évek, hogyha valakinek nehéz, hogy Krisztus előtti 10. század, én mindig keverem, 900-as évekre datálható. Ilyenek Debora éneke, illetve bizonyos részek a Bibliában, ezeket nem kell felírni. Ha véletlenül beléjük futunk, akkor mondom, hogy ezek a régi szakaszok. Az új szövetség, vagy az Ószövetség első gyűjteménye, tehát mint Ószövetség, mint könyv, valamikor az 500 körül jelenik meg, ami alá oda van írva, hogy babiloni fogság, erről még lesz ma szó. Az új szövetség pedig időszámításunk után, Krisztus után a második században kezdett el összeállni. Azelőtt is voltak írott részei, az evangéliumoknak is voltak írott és szöveges részei, Tehát az, hogy mikorra lesz, kezdődik el a leírásuk, azt nem tudjuk, de mind gyűjtemény, értitek, most nem csak az egyes könyvekről beszélek, hanem mind gyűjteményről, ez nagyjából a Krisztus előtti 5. század az Ószövetségre, és nagyjából a Krisztus utáni 2. század az Újszövetségre. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ami tudom, hogy többen megkérdeztétek, hogy hogyan zajlott ez, hogy hogyan került be egyes dolog a Bibliába, és hogyan nem kerültek bele más könyvek, illetve hogy hamisította az egyház Bibliát a saját gonosz céljai elérése érdekében. Nos, hát gondolom, hogy ha az egyház saját gonosz céljai elérése érdekében hamisított volna a Bibliát, akkor például a mai napi részek se igen kerültek volna bele a Bibliában. Mert csupa olyan dolgot tett bele, amitől csak nehezebb lett a Biblia, ha hamisította is. Tehát valószínű, hogy nem hamisította, de erről esetleg egyszer külön beszélek, vagy ebédnél megbeszéljük ezt, hogy ez hogyan van. A Biblia keletkezési helye az úgynevezett termékeny félbolt területe. A termékeny félbolt így néz ki, nézzétek, Tigris, Eufrátesz, tehát ez itt a Babilónia, a jelenlegi Irak, Szíria, amit biztosan hallottatok eleget a híradásokból, és Kánoán, Izrael területe. Termékeny félbolt. Van, aki a termékeny félboltban még bejebb vesz, és csak tudom, nem csak így megy, hanem még le, beleveszik, ha így nézzük, Egyiptomot is. Tehát az is hozzátartozik. Termékeny félhold területe, de ennek egy része Izrael, ezt mindjárt mutatok, itt egy kicsit most kikapcsolom ezt a vetítést, és szeretnék nektek egy pár képet mutatni. Azért, hogy egy kicsit el tudjátok képzelni, hogy földrajzilag hol született ez a... Hol született a Biblia? Most át is teszem ide. Megnézitek, ez a kép, ez az Izraelnek a területe. Ez itt, ez a része is a Genezáreti tó. Ebben halásztak Jézusnak a tanítványai. Ez pedig a Holtenger. Miért fura nekünk ez így? Mert mi ezt általában függőlegesen szoktuk látni, hogy fölül van a Genezáreti tó, és arról a Holtenger, de akkor nagyon-nagyon kicsi kép fért volna, csak el ezért inkább fejtettem ezt az egészet. Nagyjából egy Dunántúlnyi területnek felel meg, tehát nem egy ilyen óriási terület, annál egy icipicit nagyobb ez a terület. Ez a rész, ez a nagy szürkesség itt, amit láttok, elég nagy terület, ez Jeruzsálem. Nézzünk mindjárt másik képet is. Ez viszont északról nézi, itt van a Genezáreti tó, és itt a Holt-tenger. Tehát látjátok, és közöttük folyik le a Jordán. Ez itt a Hermón, amiről nagyon sokszor a Zsoltárokban szó van, a Hermónnak a havas magaslatai. És itt van Galilea, itt született Jézus ezen a területen. Ott van Jeruzsálem, megint csak az a szürkeség, amit láttok. És ott az a kis tücsök, amit ott abban a sarokban láttok, az a Vörös-tenger. Tehát, hogyha így megnézitek, itt lesz a nagy három, tehát az fölött lenne ez a háromszög, ami a Sinai félsziget, de arról most nem akarok beszélni. Igazából majdhogy nem az egész Biblia ezen a területen játszódik. Ez nem annyira nagy terület földrajzilag. Egy kicsit itt távolabbról nézve, itt látszik ez itt a Júdea pusztája. Ez igazából kősivatag, sok érdekesség nem található. Ez a Júdeai hegyvidék. Ezt erről majd lesz egy közelebbi képem itt. Ez itt egy ilyen dombos rész, ami kifejezetten rossz talajjal bír mostanában már, mert nagyon-nagyon erős a talajerózió, ami azt mutatja, hogy van csapadék. Ez a Sefélá alföld, ami a nagyon-nagyon termékeny része. Mi volt a probléma ezzel a termékeny területtel? Hogy itt voltak ezek a részek, itt van például Gáza, meg Askelon, meg Asdód. Ezek a filiszteus területek voltak. Magyarul a termékeny részre nem csak egyedül volt Izrael, hanem ott voltak a filiszteusok. Ez volt a fő oka a háborúságoknak, nem más. Még távolabbról véve, itt már látszik a Vörös-tenger, látjátok ezen a területen. Azért van picike, a Holt-tenger az valaha idáig nyúlott, mert ott építettek egy óriási sólepállót, ez modern műhold felvétel, azért néz ki így. Ezek a foltok pedig, amiket láttok, ezek mik? Ezek a foltok.
Itt. Városkák.
Azok a városkák, azok nagy, viszonylag nagy városok. Ez a Júdeai hegyvidék, azért látszik, hogy mondjuk nem kifejezetten mezőgazdasági típusú vidék. Ha jól megnézitek, a városok mindig a hegyre épültek. Tehát Nem a völgyekben, hogyha elmész Svájcba, akkor ott minden a völgyben van tele városokkal. Itt meg állandóan a hegytetőn látsz különböző településeket, ami szerintem viszonylag vicces. De legalább értjük ezt a jézusi mondást, hogy nem lehet elrejteni a hegyen épült várost, tehát hogy itt azért majdnem minden dombtetőn és hegytetőre épült egy város. Ez itt Jeruzsálem a magasból. Megtalálnátok ezen a Jeruzsálemben a templomdombot, nem valószínű, azért így mutatom, hogy ott van az a templomhegy. Ott van rajta jelenleg az Al-Aqsa mecset. Ez pedig Jeruzsálem, és ez pedig az a rész, amit mutattam, ez a Judeai hegyvidék, és itt látjátok ezt a nagy alföldet. Hát jelen pillanatban tele van nagyvárosokkal, ez itt Tel Aviv, ez most jelen pillanatban Izraelnek a fővárosa, jókora, hát majdnem Budapest is. Innen látjátok, hogy milyen kicsi az ország. Tel Aviv kisebb, mint Budapest. És ekkora az ország egészéhez viszonyítva. Tehát nézd meg, hogy igazából ez egy kis terület. És ezen a kis területen játszódott az egész bibliai történet. Ez Jeruzsálem és a Júdai hegyvidéknek az északi része. Ez pedig a templom domb. Hát itt látszik az Al-Aqsa mecset. Ez a Mória szikla, ahová Izákot felvitte Isten feláldozni. Arra épült a jeruzsálemi templom, és az annak a helyén van most. Ez egy arab templom, arab mecset. És ez miatt van most akkor a háborúskodás a zsidók és az arabok között. Ez mindenkinek szent hely, ez a terület. Ez itt az olajfák hegye, ez igazából nagyon meredek, ez pedig a Kidron völgy, ez egy nagyon-nagyon mély völgy. Tehát innen lemenni és oda fölmenni azért az nem kis gyalogtúra. Itt ez most kicsinek látszik, de csak azért, mert műholdképről nézzük, ez egyáltalán nem kicsi. És itt az olajfák hegyén vannak olyan régi olajfák, amelyeknek az árnyékában még Jézus ült. Tehát vannak 2000 éves fák az olajfák hegyén is. Visszatérünk akkor visszatérnék erre a vetítésre. Tehát amit kell tudni, hogy közepesen jó mezőgazdasági terület, ami jó lett volna, azon állandóan a filiszteusokkal veszekedtek. Viszont ezt kell tudnotok, óriási az átmenő forgalom. Egyiptom és Babilónia között itt lehetett közlekedni. Éppen ezért egy csomó kereskedelmi útvonal ment rajta. Ez mit jelent? Mit lehet szedni a kereskedelmi útvonalakon, Tamara szerinted? Vámot bizony? Viszont mit visznek állandóan a kereskedelmi útvonalakon? Árut és mindent! A kereskedelmi útvonalakon viszik a királyi levelezéseket, viszik az Isten szobrokat, visznek ott kultúrát, visznek ott könyveket, visznek ott árucikkeket. Tehát igazából kulturális változatosság is nagy, és a nemzetközi javak is keresztül mennek ezen. Tehát ez egy olyan terület, ahol megtalálható mindenféle, ami megtalálható Babilóniában és Egyiptomban. Értitek? Ez egy rettenetesen forgalmas szakasz. Éppen ezért mi ezzel a probléma? Ki az, aki nem szeretné a vámokra rátenni a kezét? Hát ilyen nem volt már az ókorban sem. Ezért általában nagy marakodások voltak, hogy kiellenőzni. Két útvonal ment, ezt elfelejtettem mutatni a térképen, de higgyétek el nekem, volt egy útvonal, ami a tenger mellett ment, és volt egy, ami a Jordán túlsó felén ment. Az egyik a tengeri út, a Via Maris, a másik pedig a Via Regis, a királyoknak az útja. És mind a kettő, annak volt jó bevétele, aki ezeken az útvonalakat ellenőrizte. És éppen ezért mind Egyiptom, mind Asszíria törekedett arra, hogy lehetőleg ő ellenőrizze ezeket az útvonalakat. És ráadásul itt van még egy nagy probléma, az utolsó pont mutatja, ez egy nagy hatalmak közötti ütközési zóna. Egyiptom és Asszíria végig az ókorban nagy hatalmak voltak, és végig ez volt az ütközési zóna. Előre lehet borítékolni, hogy miről fog szólni Izrael története. Arról, hogy két nagy hatalom közé be van oda szorítva, és azok állandóan morzsolják. És igazából erről is szól. Történelmileg nézve gyakorlatilag. Tehát ezt kell tudni erről földrajzilag. A Biblia jelentése a több következő könyvek. A Biblion a görögül azt jelenti, hogy könyv, Biblia azt jelenti, hogy könyvek. Mert nem egy könyv, hanem hogyha ezt már mindannyian tudjátok, 66 könyvből áll. Ez két nagy elkülönülő része van. Az Ószövetség, ami sokkal hosszabb az Új Szövetségnél, tehát körülbelül a 3/5 része a Bibliának, és az Új Szövetség, ahogy megnézitek a kezemben, ilyen elosztásban van az Ó és az Új Szövetség. Egymással, tehát hogy az Ószövetség jóval kövérebb, meg hosszabbak a könyvei, nagyon hosszú ószövetségi könyvek, a történeti könyvek és a profétai könyvek. Igazából az Új Szövetség egyetlen úgy hosszabb történeti könyve az apostolok cselekedetei, meg hát mondjuk olyan közepesek az evangéliumok. Az Ószövetség héber és arám nyelven íródott, és a zsidó nép alkotta meg. Az Új Szövetségnek volt egyetlen egy görög szerzője. Tudjuk-e, ki volt az? Nem? Pár zsidó volt, bocsánat.
De ugye, hogy görög származású.
Így van, tehát, hogy nem zsidó származású. Neve is van a Bibliában, írt egy evangéliumot. Lukács az orvos. Ő volt az egyetlen nem zsidó származású szerző, ő neki tulajdonítjuk Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteit. Ugye ezt a kettőt ő írta. A többi, magyarul az egész Biblia egy zsidó biznisz, ezt jobb, ha tőlem tudjátok. Tehát a kereszténység és az antiszemitizmus között igazából nagyon nincs összeférés. Tehát Jézus nem pártus herceg volt, hanem egy zsidó ember. Ezt. És nem magyar is. Tehát, hogy nem magyar volt, és nem pártus, és nem is sumér, hanem zsidó. Csak ezt így nem sokan nem szokták szeretni. Menjünk akkor az Ószövetségre. Mikor keletkezett az Ószövetség? Mikor gyűjtötték össze? Most a gyűjtésnek az ideje, amikor a nagy részét az Ószövetségnek összegyűjtötték, ez nagyon-nagyon valószínű ez. A Krisztus utáni 500-as babiloni fogság. Vajon miért? Oda írtam egy pár pontot. Tudjátok, a babiloni fogság azt jelentette, hogy jött egy idegen hatalom, gyakorlatilag a földdel egyenlővé tette az országot, és utána az országnak a krémjét elvitte. Tehát, mintha most ide jönne egy birodalom, elvinné az összes orvost, az összes tanárt, az összes tehát állami hivatalnokot, igazából az összes diplomást, és elhúzolná magával. És az országban kik maradnak? Mit gondoltok? Ennél fontosabb, tehát ne tanulatlanoknak mondják, hogy a parasztok maradnak, mert arra mindig szükség volt, hogy azért termelés legyen. Tehát ott hagyták a parasztokat, a parasztságot, a földművelő réteget, rányomták a saját vezetőségüket. Eleinte nem így volt, de aztán később az zsidók addig lázadoztak, amíg a végén tényleg mindenkit kiirtottak, akit lehetett, és elvittek fogságba. És egy óriási nagy trauma volt a népnek. Tehát körülbelül egy olyan 10 000 embert vittek fogságba Alecuzámen, ami nem tűnik olyan soknak, de azt tudnatok kell, hogy Jeruzsálem sem volt sokkal nagyobb, egy ilyen 8 000 fős város volt. 8-10 000 fős maximum. Tehát mi úgy gondoljuk mindig, hogy Jeruzsálem, hogy ez ilyen óriási nagyváros, hát ma sem annyira óriási nagyváros, ma olyan Pécs nagyságú. Tehát azért, jó, hát Pécs nagyváros, de azért Budapest sokkal nagyobb Pécsnél 10-szer akkora. Tehát, hogy elvitték a krémét a népnek, és nem tűnt úgy, hogy onnan valaha visszajönnek. Tudnotok kell, hogy a babiloni fogság előtt, ekkor Júdát vitték fogságba, az északi országrészt, Izraelt, a 700-as években már fogságra vitték, 600, pontosabban, tehát a 7. században. Csak az asszírok. És Izrael onnan megszűnt. Elvitték fogságba a krémet, és nem jöttek soha vissza. Tehát amikor júdaiakat elvitték fogságba, tudták, hogy itt most számukra is vége. Mert hogy ott hagyták a parasztságot, az valamiféle, hogy mondják, értitek, tehát ők is megőriznek bizonyos vonulatokat, de igazából az összes tanult embert elvitték, aki egy picit is tanult volt. És azt érezték, hogy itt vagy végünk van nekünk, mint Izrael istenét követő zsidóságnak, mert mit láttak? Izraelben 150 évvel azelőtt elvitték az asszírok, ugyanígy népességcsere volt. És mit láttak? Azt, hogy ilyen népi babonaság lepte el az országot. Nem volt vezető réteg, az asszírok ráküldték az asszír hivatalnok réteget, lecserélődött a nyelve az országnak, már nem héberül beszéltek, hanem egyre inkább az arám lett a hivatalos nyelv az északi ország részben. Értitek? Tehát látták, hogy itt most nekünk befellegzett. ha csak nem csinálunk valamit. És a Biblia, az Ószövetség igazából emberi oldalról nézve ez a ha csak nem csinálunk valamitnek a terméke. Értitek? Ha nem definiáljuk magunkat, hogy kik vagyunk, miért kerültünk ide, miért történt mindez velünk, akkor nekünk végünk. Ugyanúgy beolvadunk, mint az izraeliek. És erre válaszol egyrészt a pusztulás traumája. Miért történt? Ha elolvassátok, elkezditek olvasni az Ószövetség történeti könyveit, mondjuk így, hogy Józsué, Bírák, Sámuel, ahogy a Bibliában benne van a sorrend, akkor azt látjátok, hogy a történeti könyvek mindig azt mutatják, hogy a nép próbálkozott, elbukott, idegen isteneket követett, Isten rájuk küldött egy elnyomót, akkor ettől megtértek Istenhez, akkor Isten megszabadította őket, egy kicsit jól érezték magukat, aztán újra elbuktak. Tehát, hogy biztos emlékeztek erre, Anna, te talán tudod, hogy ez ilyen, így a Bírák könyvében állandóan. Tehát az ember már szinte unja, hogy már megint, és akkor Izraelt megszabadította Isten. És Izrael vétkezett, és elkezdett idegen isteneket imádni, és akkor rájuk küldte Isten ezt a népet. Utána megszabadította, de a megszabadítás után megint visszaesett. És a vége az, hogy azt mondja, hogy itt már nem lehet mit csinálni. Tehát történe, vagy a miértre a válasz az, hogy nem lehetett már velünk mit kezdeni. Muszáj volt igazából észhez téríteni minket. Másik nagy kérdése az Ószövetség megírásának, hogy mi lesz ezután? Hogy azért is írták meg, hogy választ adjanak maguknak, hogy mi lesz velünk. És erre a válasz nem lehetett más, mint az, hogy Isten minket vissza fog vinni. És ugye a nagy kérdés, hogy de ha vissza is visz minket Isten, hogyan kerülhetjük el azt, hogy újra fogságba kerüljünk? És igazából, ha meglátjuk erre az utolsó kérdésre, nem sikerült jó választ adni a zsidóságnak. Mert a mai napig bizonyos értelemben fogságban él a zsidóság. De mindenképpen 2000 évig majd, hogy nem fogságban élt, amíg Izrael területén nem volt önálló ország. Értitek ezt? Tehát, hogy egy óriási trauma kellett. Nagyobb trauma volt ez a zsidóságnak, mint az, hogy nekünk itt voltak az oroszok. Sokkal nagyobb trauma. Vagy valamit csinálunk, vagy elpusztulunk. És ennek, emberi szempontból nézve, ennek a terméke az Ószövetség, és ezt szeretném, ha tudjátok, hogy az Ószövetség soha nem történeti beszámoló akart lenni. Tehát az Ószövetség nem történelemkönyv. Őt igazából nem érdekli se a mi, se a hogyan, hanem az érdekli, hogy mi okból, miért történt mindaz, ami történt. Egy kicsit, tehát hogy igazából úgy képzeljétek el, hogy az Ószövetség olyan, mint egy szőnyegnek a hátoldala. Arra kíváncsi, hogy hogyan szövődtek a dolgok, nem arra kíváncsi, hogy mi történt. Arra kíváncsi, hogy Isten mit mondott a dolgokra, nem arra, hogy most hány hadjáratot vezetett meg, vezetette a hadjáratot meg, kivel szövetkezett, értitek? Ha elolvasod egy töri könyvet, akkor ez van. Ekkor és ekkor ennyi meg ennyi király itt meg itt hadjáratot szervezett. Ez nem érdekli azt. Esetleg megemlíti, hogy volt egy hadjárat, a Biblia, de mi a lényeg? Isten szemében ez a király gonosz volt. Mert ezt meg ezt meg ezt nem csinálta meg. Hát ők végig teológiailag Isten szeméből értékelik a történelmet. A Biblia nem más, az Ószövetség nem más, mint egy történelem értékelés. Értitek ezt? És nagyon sokszor az akkor tévednek el az emberek, amikor azt hiszik, hogy a Biblia egy történelemkönyv. Nagyon sok történelmi adat van benne, de nem történelemkönyv. A kérdés az, hogy mi az élet értelme, mi ennek a bukásnak az értelme, és én ezért írtam le, hogy a Biblia egy Istentől ihletett válaszkeresés és válaszadás az élet értelmére. Kihagy bizonyos történeti részeket. Aháb király az egyik legfontosabb izraeli király a történelemben, hát azért került bele a Bibliába, mert éppen Illés prófétával élt egy időben. És Illéssel nem voltak jó viszonyban, és akkor még finoman fejeztem ki magam. Mind a kettőn megpróbáltam másikat kinyírni. És Aháb innen nyerte a Bibliában a jelentőségét. Egyébként a Biblia szerint Ahábot le kellett volna húzni a klotyon. Ha lett volna vízöblítés és WC, de az még nem volt. Szóval a Bibliát nem érdekli a történelem, őt az érdekli, hogy mi miért történt. Na és miért született az új szövetség? Egyrészt ugye bizonságtétel Krisztusról és a feltámadásáról. Mert elkezdtek egy idő után, mi történt? Elkezdtek kihalni azok, akik szóban bizonságot tesznek. Értitek? Tehát eddig jött Péter, elmondta, hogy láttuk az urat, feltámadt. Jött János, láttuk az urat, így úgy. Jött Tamás, a nagy hitetlen, ő belőle is azért nagyon-nagyon sok területnek az apostola volt. Láttuk az de egyre öregebb voltak Péter, a János, a Tamás, meg néha ki is végezték őket, valamit csinálni kellett. le kellett írni a bizonyságtételeken. Ennek ez a bizonyságtétel Krisztuson és a feltámadáson, ezek az evangéliumok. Utána Lukács rádöbbent arról, hogy itt Pálisról, meg az apostoloknak a dolgairól is bizonyságot kell tenni, a bizonyságtétel az egyházról, erre született meg melyik könyv? Az apostolok cselekedetei, ami leírja, hogy mit csinált Pál. Szükség volt arra, hogy az Ószövetséget máshogy magyarázzák. Mert addig a zsidók magyarázták egyféleképpen az Ószövetséget, de tudjuk, hogy abból mi lett. Törvényre új törvény, szabályra új szabály. Ez se volt jó. Szükség volt gyakorlati útmutatásra, hogy hogyan kell keresztényként élni, mik fogalmazzák meg ezt nagyon-nagyon szépen. Melyik részek? Csabi? Látom, hogy mondok. Nem, hanem a gyakorlati tanácsadás, az főként a levelekben. Így van. Különböző helyzetekben mit, hogyan, és ami nagyon fontos, hogy az első század végén már üldözték a kereszténységet, tehát erősíteni is kellett. És mi az, ami a leginkább erősítette a keresztényeket az üldözésekben? Jelenések könyve. Egyszer majd Isten nekünk igazságot szolgáltat. Szóval, amit tudnotok kell a Bibliából. Sokféle hagyomány, sokféle műfaj és sokféle keletkezési idő. Tehát nem lehet azt mondani, 500-ban mondom, hogy gyűjtötték össze az Ószövetséget, de nem akkor írták, tehát nem arról van szó, hogy elmentek a zsidók Babilonba, leültek, írjunk Bibliát, oké, te írod Mózes könyvét, téged úgyis Mózesnek hívnak, te írt Sámuel könyvét, mert téged nem így született meg, értitek? Hanem rengeteg anyagot összegyűjtöttek, és ott dolgozták össze egy szentírással. Éppen ezért nagyon sokféle műfaj van a Bibliában. Az Ószövetségben vannak az elbeszélések. Ide írtam, hogy még a mózesi könyvek, Józsué, Bírák, Rút, Sámuel, királyi krónikák, Ezsrás, Nehémiás, Eszter. Ezek azok, amiben van egy csomó történeti adat. De mondom megint, hogy ezek a történeti adatok, ezek még véletlenül sem olyan jellegű történeti adatok, amire egy történész vágyik. Hogy, mit tudom én, Áház király ettől eddig uralkodott. Uralkodásának az ennyedik évében ezt meg ezt meg ezt csinálta, ennyi meg ennyi meg ennyi adó jött be, ennyi meg ennyi meg ennyi katonája volt, ennyi meg ennyi meg ennyi határai pontosan, hogyan ülnének egy ilyen leírásnak, de ilyen nincs. Hanem megjött Áház király, de ő ilyen nem talált kegyelmet az Úr előtt, mert egy gonosz ember volt. És akkor pont. És erre azt mondod, hogy ez nem történetírás. Hát ez tényleg nem. De a Biblia nem akar történetet írni. Nagyon fontos tudni, hogy a Biblia tele van példázatos elbeszélésekkel. Egyrészt nagyon sok van a történeti könyvekben. Példázatos elbeszélésnek mondhatók az őstörténete. Tehát amikor az ember nekiáll az őstörténeteket történelmi feladatoknak vagy részeknek fogni, egy csomó problémába ütközik. Lásd, az első probléma ugye, mit kezdesz Káinnal és Ábellel? Jó, Ábellel nem kell kezdeni semmit, mert arról Káin gondoskodott, hogy vele ne kelljen foglalkoznunk. De mit kezdesz Káinnal? Elment és vett magának feleséget. Honnan vett magának feleséget? Kinőttek a földből az asszonyok. Vagy a saját testvérét vette el? Azért az mégiscsak gáz. Nem. Tehát Ádám, Éva, és az tehát ezek a történetek, ezek tanító elbeszélések. Nem történelem, történelmi elbeszélések. És Ábrahám történetében is nagyon-nagyon sok a tanító elem. Nagyon sok. Tehát amennyi történelmi elem van, annyira sok a tanító elem is benne. De az őstörténetek még egy. Tehát, hogy ha belegondoltok, Bábel tornyának a története. Tehát, hogy a zsidók, amikor elvitték őket Bábelbe, akkor ott volt a Bábel tornya, egyáltalán nem volt az lepusztulva, hanem olyan magas volt, majdnem elért az égig. Tehát akkor most hogy mondták, hogy mit tudom én, hány ezer évvel ezelőtt lepusztult a Bábel tornya, vagy nem építették fel? Dehogy, hát felépítették, nem is egyet? Egész terület, Babilónia területe tele volt tornyokkal. De a lényeg az, hogy sok példázat van a történeti könyvekben, meg a profétai szövegében. A proféták imádtak példázatokat mondani. És ki az még, aki imádott példázatokban beszélni? Jézus! Hát, érted? Akkor mondok nektek egy példát. Látom, hogy már kezdtetek így álmosodni. Na, akkor felpesdítem a hallgatóságot, mondok egy példát, hogy jobban megértsétek. A kedvenc szövegeim a papi szövegek. Ezek azok, amelyeknek az olvasásakor az ember az agyibasztó unalom különböző fázisait átéli. Rettenetesen hosszú listát. Első krónika könyve tele van névsorolvasással. És a kapuőrző léviták a következők voltak. Matatjá, Benájá, és 45 versen keresztül Nevet, és nevet, és nevet. Ha valaki már közületek próbálta ilyen egy év alatt a Bibliát végigolvasni, akkor voltak olyan helyek, ahol szó szerint küzded át magad. Jaj, még egy név. Szóval nagyon sok a papi szöveg. A három Mózes, hogy milyen áldozatokat mutasd be, hogyan, hány deka lisztből készítsél áldozatot, ha izé, meg hogyan vágd el a bika nyakát, hogyha vigyó. Szóval ezek azok, amiket mi nem annyira szeretünk, de ezekről majd külön fogok beszélni mindegyik fajtáról, bocsánat, és elmondom, hogy mégis hogyan lehet ezekben is üzenetet találni. Vannak a bölcsesség irodalmi szövegek, példabeszédek, példázatok, sok Zsoltár, Jób, profétai szövegekben nagyon sok. A bölcsesség irodalomban az a jó, hogy ilyen nagy általánosan alkalmazhatók. Honnan tudjuk ezt? Rengetegből lett magyar közmondás a bölcsesség irodalmi szövegekből. Például, aki másnak vermetás, maga esik bele. Ez a Bibliában van. De a példabeszédek könyvében nagyon sok ilyen életbölcsesség található. És ez egyébként nem csak Magyarországon, de nagyon sok népnek a közmondásaiban utolérhetők, ezek a bölcsesség irodalmi részek. Ezekről is majd meglátjuk, hogy igazából ezeket szeretjük olvasni, mert nagyon sok kapcsolódási pontot találunk még mindig az életünkkel. Akkor vannak a prófétai szövegek, hát az elég nagyon terjedelmes rész a Bibliában. Prófétai szövegeket onnan tudjuk, hogy így van, hogy Ézsaiás próféta könyve, Jeremiás próféta könyve, na ezekből kitalálhatjuk, hogy ezeket mind próféták írtak, mert oda is van írva. Ez a prófétai szöveganyag, amit most látok. Elég sok van belőle. Na, igazából a prófétai szövegek azok ilyen mindenféle szövegek, mert a próféták is mindent felhasználtak, hogy figyelnek rájuk, nem mindig sikerült. Legtöbbször az volt, hogy nem figyeltek rájuk, csak utólag rájöttek, hogy hú, hallgatnunk kellett volna erre a prófétára. Később bánat egy gondolat egyébként ennek a mondásnak is az alapja a Bibliában található. És vannak még egyéb költői szövegek, Zsoltárok könyve, oké, ezt értjük, énekek, énekek, na az hogy kerül ide, ami egy fiú meg egy lány szerelméről szól, és a szerelmüknek a beteljesedéséről hallod, ami azért vannak romantikus könyvek is a Bibliában. Siralmak könyve, az annyira nem romantikus, az inkább egy kicsit szomorú, és nagyon sok a prófétai szövegekben, rengeteg verset és képes beszédet használtak. És az Új Szövetségnek is megvan a saját gyűjtemény vagy típusa. Egyrészt ott van a kezében az Ószövetség, amit egészen máshogy magyaráz, mint ahogy eddig magyarázták. Mert az Ószövetséget mindenből Krisztus szempontjából magyarázza. Értitek? Tehát mindig Krisztusra nézve magyarázza az Ószövetséget, de erről szintén külön egy alkalmat fogok beszélni, a hogyan olvassa az Új Szövetség az Ószövetséget. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Vannak az evangéliumok, ezek kifejezetten Jézus életéről szóló beszámolók, ezekből van négy. Van egy darab történeti könyvünk, az apostolok cselekedetei. Van levelünk, egyébként az Ószövetségben is van levél, majd esetleg az ószövetségi leveleket idehozom nektek, hogy lássatok ókori levelet még. Tehát van az Ószövetségben is egy-két levél váltás, hogy nézett ki az ókorban egy levél, és hát hogyan kell egy levelet értelmezni. És van egy darab apokaliptikánk, ami a végidőkről szól, ez a jelenések könyve. No, az ember legyen a talpán, aki azt csak úgy megérti. És egyébként azt gondolnátok, hogy az Ószövetségben nincs apokaliptika, de van. Valaki, aki úgy...
Dániel,
bizony, tehát ott is van egy-két végidőkbeli dolog. És ezekről lesz szó, tehát a Biblia iskola úgy fog kinézni a következőkben, hogy minden fajtáról fogok beszélni, kicsit most visszamegyek. Tehát lesz egy alkalom, amikor az elbeszéléseknek az értelmezéséről fogunk beszélni, vagy fogok tanítani. Lesz egy alkalom, amikor a példázatoknak az értelmezéséről fogok tanítani, ha csak nem kérek meg vendégelőadót. Nem, azt mondja Csabi, hogy nem kérek még vendégelőadót, hogy a példázatokról tanítson. Lesz egy alkalom, amikor a papi szövegekről fogok beszélni, és ezzel tényleg ez nagyon érdekes lesz. Lehet, hogy felolvasok több nemzetségtáblázatot, hogy így belerázódjatok ebbe a feelingbe. Akkor a bölcsességirodalmi szövegek, prófétai, egyéb költői szövegek, és az Új Szövetségnek ezek a műfajai, ezeknek mind-mind lesz egy alkalom, és amikor így véget értünk rajta, akkor kaptatok egy általános segítő keretet arra, hogy hogyan értelmezzük a Bibliát. Hogyan, amikor kinyitom a Bibliát, hogyan olvassam. Mert nagyon sokszor ez egy nagyon erős kérdés, ahogyan olvassam magamnak. Tehát ennyit szerettem volna ma mondani, meg ma átadni nektek, és ha valakinek kérdése van, akkor azt most fel tudja tenni. Mindent tudtok. Jó.
Akkor... Jó.